Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés kijelölt alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk János evangéliumának 11. fejezetében, a 17-től a 32. versig a következőképpen. Amikor Jézus odaért Betániába, és megtudta, hogy Lázár már 4 napja a sírban van. Betánia pedig közel, mint egy fél órányira volt Jeruzsálemhez. Ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment. Mária azonban otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Jézus ezt mondta neki, feltámad a testvéred. Márta így válaszolt, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Jézus ekkor ezt mondta neki, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Márta így felelt. Igen, Uram, én hiszem, hogy Te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönnie a világba. Miután ezt mondta, elment és titokban szólt a testvérének Máriának. A Mester itt van és hív téged. Ő pedig, amint ezt meghallotta, gyorsan felkelt és odament hozzá. De Jézus még nem ért be a faluba, hanem azon a helyen volt, ahol Márta találkozott vele. A zsidók, akik Máriával voltak a házban és vigasztalták, látták, hogy hirtelen feláll és kimegy. Utána mentek tehát, mert azt gondolták, a sírbolthoz megy, hogy ott sírjon. Mária pedig, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátta őt, leborult a lába elé, és így szólt hozzá. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Ámen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, magunkra ismerünk-e Mártában és Máriában? Úgy értem, hogy saját magunkra, vagy ismerőseinkre, Úgy általában magunkra. Szoktunk-e ilyeneket mondani, vagy szoktak-e nekünk mások ilyet mondani? Ha lenne Isten, nem lenne járvány. Ha lenne Isten, akkor nem lenne háború. Vagy hiszem, hogy van Isten, de bizonyára nem szeret, mert hogyha szeretne Isten, nem engedné meg, hogy így szenvedjek. Ha velem lenne az Isten, nem kerülhettem volna ilyen vagy olyan helyzetbe. Ha itt lenne, ha tényleg szeretettel venne körül, akkor nem veszítettem volna el, akit szerettem. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Uram, ha itt lettél volna, nem született volna betegen a gyermekem. Uram, ha itt lettél volna, nem hagyott volna el a szerelmem. Uram, ha itt lettél volna, akkor nem maradtam volna ilyen fiatalon özvegyen. Uram, ha itt lettél volna, akkor nem lennék olyan magányos. Ha ott lettél volna, akkor nem így alakult volna. Kedves testvérek, nekünk van egy elképzelésünk Istenről, Jézusról, és hogyha nem illik bele az elképzelésünkbe, akkor már is veszélyben van a hitünk. Mert ha akkor nem így történt volna, akkor nyilván nem úgy van. És a hitünk már is veszélyben. A zsidóknak volt egy elképzelésük a messiásról. Ugye nagyon-nagyon sok jövendőlés van az Ószövetségben. Ezek a jövendőlések mind le voltak írva már, mielőtt Jézus megszületett volna. Nagyon sok jövendőlés volt arról, hogy a messiás, Isten küldötte, szenvedni fog. Csak elmondom, hogy hát ha van olyan, aki esetleg nem tudja, bár ahogy elnézem, valószínűleg mindenki tudja, hogy messiás héber szó magyarul azt jelenti felkent, a Krisztus görög szó szintén azt jelenti, hogy fölkent, tehát a messiás maga Krisztus az ugyanazt jelenti. És az, hogy Isten elküldi a felkentet, akkor felkent királyról van szó. Egy királyról, akit Isten kent fel a királyi tisztségbe, ahogy felkenték ugye Sault, meg Dávidot, meg Salamont, az Ószövetség idején felkenték szent olajjal a királyokat, a királyságra. Na hát úgy hitték a proféciák alapján a zsidók, hogy jön majd egy igazi király, egy nagy király, aki majd megoldja a dolgokat, aki majd szabadítója lesz a népnek. De voltak olyan proféciák, gondoljunk például az Ézsaiás könyvének 53. fejezetére, amiben ott volt, hogy a messiásnak szenvednie kell, és így kell bemenni a dicsőségébe. De nem értették a hívő zsidók, hát hogyha eljön az Istentől küldött messiás, aki isteni hatalommal rendelkezik, aki az Isten fia, aki az Isten felkentje, akkor hogy lehetne, hogy ő szenvedni fog, meg őt megalázzák, meg effélék történnek vele. És ezért ezekkel a jövendőlésekkel nem igazán foglalkoztak. Azt úgy félretették, hogy hát nem értjük, talán a zsidó népre vonatkozik ez és ez a jövendőlés, ez ugye a népre vonatkozik, végül sokat szenvedett a zsidó nép, úgyhogy nem csoda, hogy sok ilyen igét magukra vonatkoztattak, de úgy félretették, nem foglalkoztak vele, és csak azokkal a jövendőlésekkel foglalkoztak, amelyek a dicsőséges eljövetelről szóltak. Ők nem gondolták azt, hogy Jézus kétszer fog eljönni, és a dicsőséges eljövetel az a második eljövetele lesz az idők végén. És hogy amikor először eljön, akkor azért jön el, hogy Isten bárányaként feláldozza magát, és szenvedjen, és meghaljon. Tehát az elvárás az volt, hogy győzedelmes királyként, dicsőséges királyként kiűzze a rómaiakat, és szabad békés földi életet biztosítson, mint egy földi paradicsomot. Ezzel szemben Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy nem a rómaiak az igazi ellenség. Ő nem azért jött, hogy felkelést szervezzen a rómaiak ellen, és aztán ő uralkodjon a római császár helyett, ő uralkodjon Isten által felkent királyként, és megteremtve ezt a földi paradicsomot, akkor jólétben, luxusban éljenek az emberek nagy szabadságban. Nem azért jött, hogy a rómaiakat győzze le, hanem az igazi ellenség, a bűn, a halál, a gonosz hatalma. Ezektől akar megszabadítani. Az evangéliumok szerint háromszor is beszél a tanítványainak szenvedéséről, haláláról és feltámadásáról, és mindháromszor ott a megjegyzés az evangéliumban, hogy ők ezt nem értették, nem tudtak ezzel mit kezdeni. Nem értették. Uram, ez nem történhet meg veled. A messiással nem történhet meg, hogy elfogják és megalázzák, és megkínozzák, és megöljék. Még ők sem értették, akik mindig vele voltak 3 éven keresztül. Gondoljunk csak az Emmausi tanítványok történetére. Legtöbbször húsvét hétfőn azt a részt szoktuk felolvasni evangéliumi igeként, hogy húsvét vasárnap délutánján, ugye a tanítványok közül ketten, mennek Jeruzsálemből Emmausba, és útközben tanakodnak mindarról, ami történt, hogy a Messiás Jézust megölték, meg az asszonyok is mit zagyválnak össze-vissza, hogy a sírban nincs ott Jézus, és hogy angyalokkal találkoztak. No, de hát ez asszonyi beszéd, ennek ugye nem kell hitelt adni. Az egészet nem tudják hova tenni. És Jézus melléjük szegődik, és kérdezi, hogy miről tanakodnak valami, furcsa módon nem ismerik föl sokáig, és amikor kérdezi őket, hogy hát miről tanakodtok, miért vagytok így elkeseredve, és hát te vagy az egyetlen idegen, aki nem tudod, hogy mi történt Jeruzsálemben a napokban, hát miért mi történt? Hát a názáreti Jézust, akiről pedig mi azt hittük, hogy ő a Messiás, és ő fogja megszabadítani népünket a rómaiak elnyomásától, hát 3 nappal ezelőtt megölték, és még ezek az asszonyok is mindenféle furcsaságokat beszélnek, és akkor azt mondja Jézus, hogy ó, ti balgák, hogy mennyire rest a szívetek elhinni azt, amit a proféták mondanak. Hát nem ezt kellette elszenvednie a Krisztusnak, a Messiásnak, és így menni be az ő dicsőségébe, és elkezdi nekik elmagyarázni mindazokat a jövendőléseket az Ószövetségből, amelyek arról szólnak, hogy a Messiás az Isten bárányaként áldozat lesz a bűnökért. És akkor nekik meg elkezd lángolni a szívük, mert ez valami jó hír, mert hogy valahogy ők is megérzik aztán a lelkük mélyén, hogy hát igen, igen, ha van örökké valóság, ha van örök élet, akkor mit számít az, hogy a rómaiak most itt mit csinálnak és adót szednek be tőlünk, de a bűn, ami elválaszt az Istentől, azzal mi lesz? Az hogy lesz elrendezve? Hogy tudunk mi az Isten színe elé menni? Hogy tudunk mi az Isten országába menni? Azt olvassuk ugye a történet végén, hogy hát nem lángolta a szívünk. Valami nagyon lelkesítő volt, valami nagyon, nagyon jó érzés volt, az meg lehet szabadulni a bűntől, meg lehet szabadulni az örök haláltól, meg lehet szabadulni a gonosz hatalmától. Hát hogyha igen, hogyha örökké lehet élni örök örömben és örök boldogságban, akkor mit számít, hogy a rómaiak adót szednek ebbe tőlünk, vagy nem? Hát nem lángolt a szívünk, ugye fölismerik a kenyér megtöréséről, és mondják egymásnak, hogy hát valóban ez Jézus volt, ő jelent meg nekünk, hát legyőzte a halált, hát feltámadt, hát nem lángolt a szívünk, amikor magyarázta nekünk az írásokat? Milyen jó volt ezt hallgatni. Ugye tudjuk, hogy Jeruzsálem népe virágvasárnap királyként fogadja Jézust, pont azért, mert úgy gondolják, hogy lengetik a pálmaágokat, úgy gondolják, hogy na most jön el a háború a rómaiak ellen, és most jön el a nagy szabadság, és az Isten által küldött messiás király fog uralkodni, de aztán jön a hétfő, kedd, szerda, és Jézus tanít a templomban, és a tanításából kiderül, hogy nem akar felkelést, nem akar lázadást szervezni a rómaiak ellen, sőt, ilyeneket mond, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császár, és Istennek, ami az Istené. Micsoda, adjuk meg a császárnak az adót? Hát Jézus, nem ezt várjuk tőled. Hát azt várjuk tőled, hogy megszabadíts minket attól, hogy adót fizessünk a császárnak. És az a 3-4 nap, az elég, hogy szép lassan elfordulnak Jézustól, és nagypénteken már a keresztre feszítését követelik. Ugye sokan, akik először olvassák az evangéliumot, ez fel is tűnik, és szokták kérdezni, hogy van az, hogy virágvasárnap nagy lelkesen üdvözlik, nagypénteken meg a megfeszítését kívánják. Hát ezért, mert néhány nap alatt meglátták, hogy nem azt teszi Jézus, amit mi elvárunk tőle. Hát, hogyha nem szabadít meg a rómaiaktól, hogyha nem azt teszi, amit mi elvárunk, akkor nem kell nekünk. Olyan messiás nem kell nekünk, aki nem azt teszi, amit mi akarunk, hogy tegyen. Nem tudom, hogy magunkra ismerünk úgy a mi népünkre, a mi kortársainkra. Nem azt teszi az Isten, amit mi akarunk, akkor nem kell nekünk ez az Isten. nem azt teszi a megváltó Jézus, amit mi akarunk, akkor nem kell nekünk. Hát a felolvasott igéből, az alapigéből azt látjuk, hogy nem csak a népnek, hanem a közeli barátainak is volt egy elvárása a messiás Jézussal szemben. Lázárt, Mártát, Máriát, a három testvért úgy mutatja be az evangélium, hogy a barátai voltak, közeli barátai Jézusnak. Jézus gyakran megszállt ebben a házban, gyakran vacsorázott ott, és megszállt éjszakai szállásra. Közeli barátai voltak, nagyon szerette őket, és ők is nagyon szerették Jézust. Hát, hogyha az embernek ilyen nagyon-nagyon közeli hozzátartozója valaki, valami hatalmas valaki, akkor ugye elvárjuk, hogy abból legyen valami előnyünk is, hogyha egy nagy ember, saját testvérünk, vagy a saját barátunk, hát akkor ott van az, hogy hát akkor csak lesz valami előnyünk ebből. Uram, ha itt lettél volna. Hát ha ismerjük a történetet elejétől végig, akkor emlékszünk rá, hogy idejében küldenek Jézusért. Idejében küldenek Jézusért, hogy Márta és Mária, hogy Lázár beteg, és akkor Jézus ahelyett, hogy rögtön menne, és még odaérne, mielőtt meghalna Lázár, hát húzza az időt. Nem megy rögtön. Még az apostolok is csodálkoznak, hogy miért nem indul azonnal, és miért vár néhány napot. A két nővérnek volt egy elvárása Jézussal szemben. Hát Jézus, hogyha szeretsz bennünket, hogyha a barátaidnak mondasz bennünket, hát akkor meg kell, hogy gyógyítsad Lázárt. Ez a minimum. Másokat is meggyógyítottál. Még van is a történet vége felé, hogy a zsidók, akik jönnek vigasztalni Mártát és Máriát, még mondják is itt a 37. versben, hogy közülük néhányan pedig így szóltak, ő, aki a vak szemét megnyitotta, nem tudta volna megtenni, hogy ez ne halljon meg. Tehát még az idegen zsidók is csodálkoznak, tudták, hogy barátok, hát meggyógyított vakot, bénát, halálos betegeket, leprásokat megtisztított, hát nem tudta volna megtenni, hogy a saját barátját is meggyógyítja. Ha itt lettél volna, nem halt volna meg, megakadályozhattad volna. Miért nem voltál itt, miért nem siettél, miért nem tetted meg? És a szemrehányásra Jézus úgy válaszol, hogy a lényegre mutat, és elmondja ezt az igét, amit nyilván tudunk mindannyian kívülről. Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Hát, hogy most Márta mennyire értette ezt, mennyire nem értette, valószínűleg nem értette így első hallásra, hogy ez mit jelent, de Jézus rámutat a lényegre. A földi élet rövid, az örökké valóságra kell koncentrálni. Ha a tested meg is hal, de az igazi éned, aki igazából vagy, az nem hal meg soha. Nem tudom, amikor megtanultuk kívülről, akkor ízlelgettük-e, gondolkoztunk-e rajta, hogy miről van itt szó. Jézus kezében van a feltámadásunk és az életünk, az örök életünk. És az csak annyi, hogy higgyük el, fogódzunk bele, kapaszkodjunk bele ebbe. Ha meghal is él, a testünk, a földi testünk, ez a romlandó, ez a múlandó, ez a megöregedő, ez a megbetegedő, az úgy olyan, mint a ruha rajtunk, amit le kell vennünk. És megy az enyészetbe. De mi magunk, az igazi énünk, akik igazán vagyunk, az nem megy az enyészetbe. Az él. Ha hiszel Jézusban, akkor az igazi éned, aki igazából vagy, az ő hozzá megy, az ő országába. Ahol, hát azt mondja az ige, hogy feltámaszt, Isten országában, a mennyben is lesz testünk. Pál apostol hosszasan fejtegeti ezt, hogy de az a mennyországbeli test, az már nem öregszik meg, az már nem betegszik meg, az már nem mullandó, nem romlandó, az már egy dicsőséges mennyei test. De a lényeg az, hogy akik vagyunk, akiket az Isten kigondolt, hogy kik vagyunk mi, az ő képe és hasonlatossága, az nem hal meg soha. Higgyél Jézusban. Higgyél Jézusban. És ez a hit, ez örök életet, örök örömöt és boldogságot hoz. Hiszed-e ezt, kérdezi Jézus Mártától. És ez az élet legfontosabb kérdése. Hiszel-e Jézusban? Nincs ennél fontosabb kérdés, amit feltehetnek számunkra. Hiszed-e ezt? Végül a csoda megtörténik, mert Jézus feltámasztja Lázárt, de nem azért támasztja fel, mert hogy a csoda adná meg a hitet, mert hogy ha most feltámad Lázár, akkor majd Mártának és Máriának sikerülni fog hinni, tudjuk jól, hogy nem ad a csoda megtapasztalása, nem ad hitet. Később olvassuk az evangéliumban, hogy a nagy tanács pont Lázár feltámasztása miatt dönti el, hogy Jézusnak meg kell halnia. Nem győzi meg őket a csoda, nem teszi őket hívővé a csoda, hanem még inkább Jézus ellenségeivé válnak, hiába, hogy csoda történt. A csoda nem tesz hívővé, csak egyedül Isten igéje adja meg a hitet. Azt mondja Pál apostol, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. A hit Isten igéje által van, hogyha hinni szeretnél, hogyha azt szeretnéd, hogy a hited erősödjön, akkor hallgatni kell, meg olvasni kell az Isten igéjét. Hallgatni is lehet, most örömmel látom, hogy egyre több változatban megvan hangos könyvben a Biblia, egyre több színész szeretne, hívő színész szeretne úgy bizonyságot tenni Jézusról, hogy felolvassa az evangéliumokat, úgyhogy még válogathatunk is, hogy kinek a hangján szeretnénk hallgatni az Isten igéjét. A hit hallásból van, hogy hallgatjuk az Isten igéjét, vagy olvassuk az Isten igéjét, vagy felolvassuk saját magunknak az Isten igéjét. Jézus nem azért teszi meg ezt a csodát, mert hogy jaj, másképp Márta és Mária nem fog tudni hinni, hanem ízelítőt ad a barátainak abból, hogy ő, Jézus az Úr, a halál fölött is. Ez egy ízelítő abból, hogy mi fog nem sokára történni. Hogy ő meghal a bűnökért, de feltámad, legyőzi a halált, mert ő Úr a halál fölött. És egy kis ízelítő ez a Lázár feltámasztása. Ahogy nekünk is ízelítőt ad időnként ebből. Időnként megtapasztaljuk, hogy imádkozunk, és megadatik, amit kérünk. És akkor az olyan jó érzéssel tölt be, mert ugye a mennyországnak az előízét érezzük. Beszélgettem az Istennel, beszélgettem Jézussal, és megtörtént valami, amit szerettem volna. És de jó, hogy ő odafigyel rám. De jó, hogy ő ilyen módon is akarja kijelenteni magát nekem. Időnként meggyógyít testileg. Ez is egy ízelítő az ő erejéből, a mennyországból. Még gyakrabban meggyógyít lelkileg. Azt ugye nagyon gyakran tapasztaljuk, hogy nem szokták ugye az emberek nagy dobra verni, hogy jaj, depressziós vagyok, meg pánikrohamaim vannak, meg ez, meg az, meg amaz. Tehát nem tudjuk mindig mindenkiről, hogy milyen súlyos lelki állapotban van. De így magánbeszélgetésekből úgy kiderül, hogy hát én már úgy el voltam keseredve, mondja nemrég is valaki, hogy úgy el volt keseredve, hogy már nem volt kedve tovább élni. Már öngyilkossági gondolatai voltak. De valahogy egy igét kapott, hogy olvasta a Bibliát, valamelyik ige nagyon szíven ütötte. És akkor elkezdett még kitartóbban imádkozni. És rendbe jött lelkileg. Amit a pszichiáter által adott gyógyszer nem oldott meg, az az imádság által, Jézus ereje által megoldódott. Ilyen lelki gyógyulásokat sokszor átélnek hívő testvéreink, esetleg nem verik nagy dobra, mert hogy általában mindenki szégyelli a lelki nyavajáit, és nem szokott vele úgymond dicsekedni, de sokszor megtörténik, hogy Jézus ad ízelítőt a mennyországból. Ad ízelítőt abból, hogy ő az Úr a halál fölött, ő az Úr a gonosz fölött, ő az Úr mindenek fölött. Kedves testvérem, milyen elvárásaid vannak Jézussal szemben? Egészséget vársz tőle? Gyógyulást? Anyagi jólétet? Hogy rendbe jöjjenek a kapcsolataid? Hogy legyen béke? Jó családi élet. Ezek jó dolgok. Ezek nagyon-nagyon jó dolgok. És meg is kell tenni mindent, ami rajtunk múlik, hogy ezek úgy jól alakuljanak. Nem vehetjük félvárul, hogy ó, hát rövid a földi élet, akkor nem számít, hogy most akkor tartjuk-e a haragot, vagy nem. Nem. Ami rajtunk múlik, meg kell tennünk, mert Isten a békét szereti. És Isten jót akar. Nem kell azt gondolnunk, hogy jaj, akkor a földi élet számára nem kérhetünk semmit. Lehet imádkozni, lehet kérni dolgokat a földi életünk számára is. De más az, hogy kérünk valamit, és azt mondjuk, hogy Uram, látod, én ezt szeretném, és annyira vágyom rá, de legyen meg a te akaratod. Te tudod, hogy mit miért engedsz meg. Legyen meg a te akaratod. De hogyha a te akaratoddal ez nem ellenkezik, akkor add meg, hogy mondjuk kibéküljek azzal a rokonommal, akivel már évek óta nem szólunk egymáshoz. Mert olyan jó lenne, ha békesség lenne köztünk. De más az, hogy alázatosan kérünk valamit, meg más az, hogy elvárásokat támasztunk, és ja, nem adod meg, akkor nem is vagy. Azért ő az Úr. Nem mi uralkodunk ő fölötte, hanem ő az Úr, mi fölöttünk, a mi életünk fölött. Jó dolgok ezek, amit felsoroltam, és amire szoktunk vágyni, hogy legyen meg ez, meg az, meg amaz az életünkben. Legyünk egészségesek, legyenek meg az anyagi feltételek. Ó, bár csak béke lenne, és ne lenne háború, és ne szenvednének azok a szerencsétlen emberek, ezért lehet, meg kell is imádkozni. És lehet, és kell is benne reménykedni, hogy Isten még megadja a békét, és van még időnk megtérni ő hozzá. De akár így történik, akár úgy történik, az örökké valóságra kell koncentrálnunk. Nem a földi életnek a ilyen-olyan dolgaira kell koncentrálnunk, hanem az örökké valóságra kell koncentrálnunk. Abba az igébe kell belekapaszkodni, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Ebbe kell belekapaszkodnunk, hogy van örök élet, van feltámadás, van örök élet, van igazi teljes öröm, amit elképzelni sem tudunk, mert itt a földi életünkben soha nem teljes az öröm, soha nem teljes a boldogság. Mindig van valami kis tüske, valami kis tövis, ami úgy megrontja. Még egy családi ünnepség is, amikor mindenki nagyon boldog, azért valakinek van egy keserű megjegyzése, és akkor már is érezzük, hogy hát ez nem a tökéletes 100%-os öröm még itt. De van teljes öröm. Őnála az ő országába. És erre kell nekünk koncentrálni, és ebbe kell belekapaszkodni. És végül, de nem utolsó sorban, hogy ne elvárásaink legyenek Jézussal szemben, hanem hogy hagyjuk, hogy neki legyen elvárása velünk szemben. Mert ő az Úr. Ne úgy álljunk hozzá, hogy ó, Uram, ha itt lettél volna, hanem hogy vajon én ott vagyok-e, ahol lennem kell. Hogy mi az ő tanítványai, az ő követői, ott vagyunk-e akkor, ahol lennünk kell. Hogy neki legyen, lehessen elvárása. Hogy mi bizony legyünk ott, ahol ő akarja, hogy ott legyünk. És mondjuk azt, amit ő szeretne, hogy mi mondjunk. És tegyünk bizonyságot, amikor ő szeretné, hogy bizonyságot tegyünk. És hozzunk áldozatot, amikor ő szeretné, hogy hozzunk áldozatot. Neki hadd legyen elvárása velünk szembe. Nyilván az ő elvárása igazából a hit, a felolvasott igében, ugye kétszer is van, hogy aki hisz, ennyit kér, bízzál bennem. Tulajdonképpen ennyi az elvárása, ennyi a kérése, hogy bízzál bennem, hogy én vagyok a megváltó. Én adom az örök életet neked, én adom a bűnbocsánatot. Nyilván ebből a hitből fognak következni cselekedetek, de a legfontosabb, hogy ez a bizalom ott legyen bennünk. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, bocsásd meg nekünk azt, hogy sokszor ilyen elvárásokkal vagyunk feléd, hogy ezt meg ezt meg kell, hogy tegyed nekünk. Bocsáss meg ezért, és igazi hitet ajándékoz nekünk a szívünkbe, és ezt a hitet erősítsd meg, hogy úgy igazán tudjunk benned bízni. Hogy bármi is van itt a földi életben, nálad ott az örök élet. Ott az igazi öröm, az igazi boldogság, az igazi élet. Segíts nekünk, Uram, hogy ebbe teljes hittel, teljes bizalommal bele tudjunk kapaszkodni. Amen.